Ez az első Pesti Egyetemi Rádió az FM 97-es frekvencián és online az eper.elte.hu-n. Én Kazinczy Bálint vagyok, és ebben az adásban a Rádió Szekvenciák nevű projektjéről fogunk beszélgetni, valamint ebből olyan részleteket is játszunk majd, amelyek sehol máshol nem lelhetők fel. A projekten dolgozók stábjából vendégem Vince Kata, Hódi Virág és Megyesi Detti. Sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadtátok az interjú felkérést.
Sziasztok!
Hello!
Mondjuk el hallgatóknak, hogy mi is ez a Szekvenciák projekt, aki még sose hallott róla.
Hát könnyen lehet, hogy nem nagyon hallottak róla az emberek, mert így most kezdtük el igazából vetíteni, megjátszani fesztiválokon idén-nyáron. Voltunk a Fekete Zajon, meg a Művészetek Völgyében is, és Pesten csak most lesz majd a bemutató 24-én az Eltén, és átpasszolom a szót egy kicsit a többieknek.
Dobáljuk itt össze-vissza a labdákat, mert tulajdonképpen nem egy könnyen meghatározható dolog annyira, hogy mi is ez a Szekvenciák, de azt gondolom, hogy abban megegyezhetünk, hogy egy elég kemény és nehezen befogadható audioanyagra épülő egyveleg, amihez társul egy vizuális világ is, ami leginkább a megértését segíti ennek az audioanyagnak, amiben találhatók irodalmi szövegektől, különböző hanghatásokon át, zenei betétekig mindenféle érdekességek.
Ugye itt Virág említette előbb, hogy két bemutató is volt eddig a Fekete Zaj Fesztiválon, illetve a Művészetek Völgyében. Voltatok bármelyiken is? Vagy esetleg mindkettőn?
Én ott voltam mindkettőn egyébként, illetve még tavaly volt szeptemberben a Malom Fesztiválon János Somorján is egy bemutatónk. Az az ősős bemutató volt, mert akkor még 2 óra volt a Szekvenciák, most meg már csak másfél.
Milyen tapasztalat volt a két bemutató? Volt-e különbség, akár a közönség tekintetében? Milyen élmény volt?
Jelentős különbség volt. A Fekete Zajon levetítettük 2-szer, meg a Művészetek Völgyén is. Hát a közönségben is alapvetően voltak különbségek. Fekete Zajon egészen sokan jöttek a korai időpont ellenére, meg a késői időpont ellenére is, mert egyik nap éjfélkor vagy hajnali 1-kor kezdtük elvetíteni, a másik nap pedig délután 1-2 körül, és a második napon sokkal többen jöttek el.
Művészetek vegyén is hasonlóképpen volt ott 2, hát mondhatjuk, hogy késő esti éjszakai sávban kaptunk lehetőséget. Az SFE Globe színházi előadásai után, és hát számomra meglepő volt egyébként, hogy nyilván voltak ismerősök, barátok, akiket célzottan irányítottunk a helyszínre, de voltak olyanok, akik nem tudom én, Európa kiadó helyett például minket néztek, hallgattak meg, és ez nagyon megtisztelő volt egyébként, tehát nem voltak sokan, de szerintem kezdetben ilyen 10-11 óra környékén, amikor kezdtük az egész vetítést, akkor ilyen 20 ember környékén azért minimum megjelentek. És utána volt nagyon sok ember, aki végigvárta a vetítéseket, és utána ott maradt beszélgetni velünk, hogy ez mégis mi volt.
Virág, te esetleg voltál valami bemutatón?
Nem, én nem tudtam most a nyáron elmenni, én a János Somorjaim voltam, ami hát ez egy ilyen egészen szürreális élmény volt. Mert így nem tudom, ezzel a 2 órás ilyen szuper hosszú hang- és képanyaggal, ahogy így nem tudom, jó volt látni azokat, akik így legyűrik az álmosságukat, ott is nagyon későn kezdtünk el vetíteni.
Ott is azt hiszem fél 1-kor.
Sőt, fél 1-kor, igen, mert hogy éjfélkor fejeződött be egy koncert, és még utána tök sok idő volt, amíg átálltunk, és hogy kezdetben rengetegen ott voltak, és hogy így jó volt látni az ilyen utolsó kitartókat, akik így csak nem adták fel, és nem mentek haza, és nem aludtak be.
És egyébként 2 lány, aki ott volt a János Somorjai vetítésünkön, ott volt a Művészetek Völgyén is.
Na most úgy tudom, hogy viszonylag sokan dolgoztatok, ugye népes csapat dolgozott, ha lehet így mondani, a projekten. Ti hogyan kerültetek bele? És mi volt a motivációtok, amikor elkezdtetek ti is dolgozni ezen?
Én emlékszem magára a pillanatra, amikor ez megszületett, nálam legalábbis, hogy én is ide jártam az Eltére médiaszakra, minorom médiaszak volt, és Tamással a rádión keresztül ismerkedtünk meg, és pont hazautaztam Sárvárra az egyik hétvégén, és jött egy üzenet, hogy elküldte azt a projektet, amin ő éppen most dolgozik, ami egy Pilinszky vers volt egy kis pszichedelikus zenével összemixelve. És kíváncsi volt a véleményemre, hogy ez szerintem milyen élmény, tudnám ezt, vagy tudnék-e ebbe bekapcsolódni, tetszik-e. És amikor ezt meghallgattam, abban a pillanatban indult egy vonal a fejembe, és készítettem egy komplett Word doksit, amit utána visszaküldtem neki, és akkor így alakult, hogy ez nekem is egy nagyon izgalmas projektnek tűnt, és nagyon szívesen belevágtam, és főként ezt a vonalat gondoztam én a projektnek.
Virág?
Amikor én belekerültem, akkor már nagyon-nagyon sok minden megvolt szerintem. Én azt hiszem, hogy úgy kerültem be, hogy nekem a lakótársam, a Molnár Réka, ő is nagyon sok mindent csinált itt az Eper Rádióban, és egyszer elhívott, hogy nézzek már be, mert hogy mindenki tök jó arc, meg hogy itt vannak ilyen izgis dolgok, amik így lehet, hogy érdekelnének engem, és eljöttem egy szerkesztőségi ülésre. És ott mondta nekem a Tamás, hogy van ez a dolog. Én megmondtam, hogy király, és utána elküldött, akkor már több részlet is megvolt ilyen akkor véglegesnek gondolt verzióban a projektből, és kérdezte, hogy tetszik-e, hogy lenne kedve, én megmondtam, hogy nagyon. És hát ez egy olyan másfél éve lehetett nagyjából.
Hát én meg legutoljára kerültem be, azt hiszem, a projektbe, és nekem is az volt, hogy Tamás elküldött egy részletet, amin már felolvasott szöveget és zenét vágtak alá, és kérdezte, hogy milyen, meg hogy tetszik, és utána született meg azt hiszem a Szekvenciák Facebook csoport, amit csinált, és abba vett be, hogy akkor nézzem meg a munkafolyamatokat, és ha van kedvem, akkor csináljam én is. És én igaziból a grafikai vonalat vittem leginkább, meg segítettem verseket is néha itt-ott bedobálni, aztán abból túl sok nem lett felhasználva, mert akkor már szinte kész volt az anyag, az ősős verziója volt kész kb.
Igen, ugye ez is lett volna a következő kérdésem, hogy ki hogyan járult hozzá pontosan itt a feladatokhoz. Ugye Detti mondta, hogy a grafikai részéhez, Virág és Kata, ti mit vittetek a projektben?
Igazából ez így nagyon összefolytak a feladatkörök, ez nem volt kijelölve, és nem is volt szerintem cél, hogy nagyon ki legyen jelölve. Úgyhogy én is dobtam be zenéket, verseket, filmrészleteket, ilyen hanghatásokat, amiket én így szívesen el tudtam volna képzelni benne, meg esetleg ilyen párosokat, hogy szerintem mi mivel mutatna jól, hová, tehát hogy amit így majd, hogy nem mindenki csinált, és ami nekem ilyen, nem tudom, speckó feladatom volt, az annyi, hogy én színészként végeztem, és én felügyeltem így a bebeszéléseket, meg a beszédgyakorlatokat, meg olyankor, amikor kifejezetten civilekkel vettünk fel hanganyagot, akkor én segítettem nekik a hangsúlyozást összerakni, meg bent ültem velük a stúdióban.
Igen, ahogy Virág is említette, alapvetően mindenki belenyúkált minden blogba, és segítettünk egymásnak kialakítani egy végleges jellegű anyagot, de ez folyamatosan változott. Aha. Tehát nem csak attól kezdve, hogy elvittük mondjuk a János Somorjai alkalomra, mert nyilván ezek a vetítések azért is tök jók, mert utána nagyon sok tanulságot levonunk mind a nézői, hallgatói reakcióból, mind pedig abból, hogy mi is ott látjuk úgy igazán egybe és nagyban az egészet. De alapvetően én is azt csináltam, mint a többiek, hogy vannak nyilván kedvenc szövegeim, és amennyire hozzá lehetett társítani adott blokkokhoz, meg hanganyagokat, azokat felvettük és felmondtuk, és gondolkoztunk. Volt, amiket átírtunk egy kicsit, volt, ami egy az egyben úgy van benne, hogy ahogy az eredetiben is felkereshető, illetve nekem, amit már többször is említettem, ez a pszichedelikus blokk, amit a leginkább magaménak éreztem.
Azt mondhatjuk egyébként, hogy ha most így nagyon konkrétan meg kéne fogalmazni, hogy mi az, ami nagyon erős motiváció volt számotokra, hogy csatlakozzatok, vagy részt vegyetek a projektben, azon túl, hogy ugye, ha jól értem, volt egy ilyen flow élmény, vagy egy ilyen közös, egy ilyen nagyon erős közösségi élmény, ami motivált titeket, hogy most valami klasszat csinálunk együtt. Ez egy ilyen klassz csapat légkör volt? Ezt jól gondolom?
Abszolút. Aha. Szerintem nagyon, tehát hogy gyakorlatilag alig ismertük egymást csak látásból, vagy suliból, vagy ismerősön keresztül, és ez a, nem tudom én, 6-7 ember, nem tudom pontosan hányan vagyunk. Nagyon összekovácsolódott azok alatt, a folyamatok alatt, amikor volt, hogy bejöttünk mondjuk délben, és egészen estigben voltunk a stúdióban, és akkor nyilván hülyéskedtünk is közben, meg dumáltunk minden egyébről, de volt, hogy így nagyon rámentünk egy blokkra, és akkor addig nem álltunk fel a rádió, meg a hangfalak elől, amíg valami meg nem született.
Nekem volt egy nagyon vicces, amikor Bálinttal vettünk fel egy szöveget, és nem volt jó, és nem volt jó, és mondtam, hogy de még egyszer újra akarom mondani, de még egyszer, és 10 órakor bezár az egyetemnek a mágnes kapuja. Szóval, hogyha addig valaki nem megy ki, az itt tölti az éjszakát. És 58-kor kezdtük el bezárni a stúdiót, és emlékszem arra az ilyen futásra az életünkért, hogy így meg így az utolsó pillanatban kilökjük az ajtót, és így kimeneküljünk az ELTE ölelő karjaiból.
Ki tudtok esetleg olyan pillanatot emelni, ami az egész projektből, vagy a munkafolyamatból, ami számotokra valamiért nagyon kiemelkedő volt? És akkor mondjuk kezdjük Dettitől.
Hát kiemelkedőnek mondanám így személy szerint azt, amikor a grafikai anyagok elkészültek, a kis első bukletünk, és azt hiszem hajnali 5-ig csináltam, vagy 6-ig, és ilyen utolsó utáni pillanatban került ki a nyomdához, és a vetítés napja előtt mentünk el az anyagokért a nyomdába, és nagyon-nagyon hálás köszönetért, hogy egyáltalán így elvállalták, és megcsinálták egy fél nap alatt gyakorlatilag az egészet.
Alapvetően, amiket így említettünk, hogy itt bent töltöttünk nagyon sok időt a stúdióban. Uh-huh. Ezek mindig olyan alkalmak voltak, hogy általában munka vagy suli után érkeztünk ide, és egy kicsit így szusszantunk, ráhangolódtunk, és alapból az összes ez ilyen flow élmény volt, uh-huh. és nem tudnék ezek közül úgy egyet konkrétan kiemelni. De például ami nagyon jó volt, az egy ilyen kis bográcsozós házi buli a Dettinél és a Tamásnál, és akkor ott nyilván egész nap nem ezzel foglalkoztunk, de este, amikor már mindenki evett, ivott és csendben ültünk a kertben, akkor bedobtuk, hogy hát mi lenne, ha meghallgatnánk. És akkor már a Művészetek Völgye előtti verzió volt, tehát az már a majdnem végleges, de hát ennek sose lesz vége. És akkor ott meghallgattuk, másnap pedig ugyanúgy végigmentünk, hogy akkor ezek után mit kéne még így finomítani rajta.
Volt egy másik ilyen ház, hát az nem annyira házi buli volt, az inkább ilyen munka megbeszélésnek is lett összehívva, szintén a Tamás nevegedettinél. Akkor szerintem te nem voltál ott, Kata. Az valamikor így a János Somorjai ős-ős bemutató után volt, amikor így éreztük, hogy vagy hát ez még nagyon nincsen kész, és nagyon kell vele dolgozni. És ez egy ilyen egészen brutális hegyi menet volt ez az este, mert rengeteg dolgon összevitáztunk, ilyen hatalmas nagy érvcsaták voltak, és így mindenki így pirkózott a fejében, meg együtt, meg külön, hogy de hogy kéne, de nem kéne, de ez miért ne legyen, vagy miért legyen, de miért máshogy legyen, vagy miért máshol legyen, és így akkor éreztem azt, hogy úristen, még baromi sokat kell dolgoznunk, és nyilván ez egy picit ijesztő, amikor így dolgozol valami, és rájössz, hogy még valószínűleg nagyon sokat kell rajta dolgoznod, de hogy ez nem úgy éltem meg, hogy így, ó, Istenem, ezt nem hiszem el, hanem az, hogy húha, hát így azt hiszem most csapódott le, hogy nagyon nagy fába vágtuk a fejszénket.
Olyat meg tudtok esetleg fogalmazni, hogy mi volt talán a legnagyobb tanulság, akár önismereti téren, akár rádiózás terén, akár bármilyen téren, ami egy tanulság volt számotokra ebből a projektből, valami újat el tudtatok hozni?
Hogy milyen keveset tudunk, és hallunk, és látunk a világból, nekem legalábbis ez nem negatív értelemben, hanem egyszerűen ez a pár ember kicsit behozta saját magát, meg a saját közegét ebbe a projektbe, és szerintem ez mindenki így látja, hogy annyi újdonsággal találkoztunk, és a hallgatók közül is ez jött le legerősebben, hogy fú, mindig ezt mondták először, hogy fú, hát én ezt nem tudom, hogy miből van, de olyan ismerős, és olyan szorul érzem magam, hogy ezt pedig tudni kéne, és szerintem ez egyébként egy tök jó célja is a projektnek, hogy azok a dolgok, amik addig neked ismeretlenek voltak, vagy azok, amik felé érdeklődtél, de nem töltöttél vele elég időt, hogy kibontsd magadban, ezeket tök jól meg lehet keresni ezáltal a projekt által, akár az irodalmi szövegekre, akár a zenei vonalra nézve, hogy szerintem nagyon sok újdonság épült belénk ezek által a dolgok által, meg hát azért igen, tehát a vitákat, ahogy a Virág említette, mindig volt olyan, hogy valaki nagyon küzdött egy részért, hogy ez ne, de már pedig ennek benne kell lennie, és utána két nap múlva meg lehet, hogy visszajött, és azt mondta, hogy srácok, egyetértek mégsem. Tehát hogy ez szerintem nagyon építette az embert ezek alatt a folyamatok alatt.
Én teljesen egyetértek, meg borzasztóan nagy türelmet tanultam meg a projekt alatt, főleg magamon a vitáknak köszönhetően, hogy nem mindig feltétlen egy embernek van igaza, és néha kompromisszumot kell kötni a többiekkel, meg mindenki mással is, és ez nekem egy hatalmas dolog volt, hogy ezt így megtanította egy projekt számomra, úgyhogy nem a legelejétől voltam benne.
Nekem talán azt, hogyha ilyen nagyon nehezen körülhatárolható dolgot csinálunk, nagyon nehezen körülhatárolható módon, és többen vagyunk, akkor azt mennyire nehéz összehangolni, és hogy kompromisszum késznek, de nem ezt a szót keresem. Tehát, hogy így nagyon-nagyon át kell talán magunkat adni a csinálásának, hogy hajlandóak legyünk elengedni, vagy befogadni, vagy megérteni dolgokat. Azt hiszem ezt.
És ha jól értem, tulajdonképpen egy ilyen projekt az arra is nagyon jó, hogy ahogy Kata is említette, ehhez picit visszakapcsolódva, vagy tulajdonképpen azáltal, hogy ilyen összhangban vagytok, és egy ilyen intenzív csapatmunka van, minden egyes ember saját világát is behozza, és ezáltal egymást is gyakorlatilag jobban megismeritek. Na most körülbelül ez mennyi időt ölelt fel magának a projektnek a készítése?
Sokat.
Két évet? Talán.
Talán két évvel kezdődött
ennek. Én azon gondolom, szerintem még több is. Mert én másfél évet mondtam az interjú elején, de az nem lehet. Lehet, hogy János Somorja az tavaly ősszel volt.
Arra emlékszem, hogy végzős voltam, mikor ugye Tamásra megtaláltuk egymást ezzel a projekttel kapcsolatban, és akkor valahogy azután kezdett az, hogy még több ember bevonódott a csapatba, szóval hát talán kicsivel több, mint két éve. Uh-huh.
Van esetleg egyébként kedvenc részletek az egészben?
Van.
És melyik?
Ez a nagyon sokat hangoztatott pszichedelikus zenére épülő blokk.
Virág?
Nekem nincs. Vagy szóval azt hiszem, hogy mindig más a kedvenc részem.
Most éppen van olyan, ami éppen most a kedvenced lenne?
Hát most van egy dolog a fejemben, amit úgy szívesen meghallgatnék.
Oké, erre mindjárt visszatérünk. Detti?
Én is általában váltani szoktam, hogy éppen mi a kedvencem, de a Fekete Országos részt nagyon szeretem benne.
Hoztatok egy részt, amit szeretnétek a hallgatóknak megmutatni. Kata, neked melyik lenne ez a rész, és mesélnél esetleg picit erről a hallgatóknak?
Van egy, talán kicsivel rövidebb, mint fél órás blokk, a közepe fele, ez a, amit így mindig pszichedelikusnak emlegettünk. Leginkább azért, mert az ebben a részben lévő zenei betétek azok a... Hát, hogyha lehet ezt mondani, hogy van ilyen, hogy pszichedelikus zene, akkor ezt a hangulatot idézik. Most gondolok itt Doorsra, Pink Floydra, Patti Smithre. Ezek a zenék nagyon közel állnak hozzám, és ez a korszak is nagyon közel áll hozzám. Most ez nyilván több évet felölelő dolog, de a hangulat talán kapcsolódik egymáshoz mindhárom előadó tekintetében. És ezekhez a dalokhoz mindig társítottunk egy szövegrészletet. Most például az a kiemelt rész, ami nekem az egyik kedvencem, az a The End című Doors szám, amihez érdekes módon egy Balaton dalszöveg társul, a Holt Költők Társaságának a dalszövegéből bizonyos részletek, tehát nem az egész. És Tamással ezt felváltva mondtuk fel a The End alá. És mindezt úgy kell elképzelni, hogy a vizuális részben az elhangzottakhoz például az apokalipszis mostból is megvillannak bizonyos jelenetek, de egyébként nagyon elfolyó képek is vannak benne, tehát ez ilyen tudatfolyamos rész. És talán nekem ez azért a kedvencem, mert van egy konkrét dallam és egy konkrét szöveg, de én ezek alatt, az elhangzottak alatt mindig elkalandozom másfelé, és mindig az adott hangulat jön elő bennem, és ez mindig más. Ahogy a lányok is említették, nekik mindig más a kedvencük. Nekem meg ebben az adott dologban jön elő mindig másféle gondolat, megérzés.
Szóval egyébként így meg tudnád fogalmazni, milyen az a pszichedelikus zene? És hogy honnan ered ennek az elnevezése? Mitől pszichedelikus egy zene?
Fuha, hát... Azért vagyok ezzel bajban, mert jártam még egyszer az ELTE-n egy olyan előadásra, ami kimondottan erre épült, hogy mindez akár a társadalmi jelenségeket nézve, akár a művészeti konkrét produktumokat, hogyan néz ki. De most nyáron elolvastam a Jimi Hendrixnek az önéletrajzi könyvét, és ő megfogalmazta benne azt, hogy szerinte az egy nagyon nagy hülyeség, hogy a pszichedelikus zenét mint olyat meghatározzuk, mert bekategorizáljuk a zenéket, pedig ezek pontosan azért annak, hogy minél szabadabban jelenjenek meg például a gitártémák mondjuk, vagy egy-egy adott zenei motívum. Tulajdonképpen nekem ez nagyon szorosan összekapcsolódik azzal, hogy az agyunknak a tudatalattiát használjuk fel bizonyos jelenségek megfejtésére, vagy hogy minél szabadabban gondolkozzunk dolgokról, és mindez egy kézzel fogható művészeti ágazatban, képzőművészetben, zenében is ugyanígy jelenik meg, hogy nekem ez az érzés, amit az előbb elmondtam, hogy az adott dolgokon keresztül nagyon szabadon lehet mozogni a gondolati síkon. Most magunk között vagyunk.
Most magunk között vagyunk.
Én az idők kezdetétől azok végéig veled vagyok.
És mindig éjszaka van. És én egyedül vagyok.
És komor szellemek csapata jő, és rohan tova.
És ott ülünk közöttük, és úgy tűnik, örökké tart az éjszaka.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end
no safety or surprise. The end. I'll never look into your eyes again.
Virág, és neked melyik volt a kedvenc, illetve te melyik részletet szeretnéd a hallgatóknak megmutatni?
Én egy olyan részt szeretnék megmutatni, ahol Chaplinnek a Diktátor című filmjéből hangzik el a valószínűleg sokak által ismert és nagyon ikonikus monológ. Azért szeretném ezt megmutatni, vagy azért jutott ez eszembe valószínűleg, mert azt hiszem, hogy János Somorján ez egy nagyon fontos pillanata volt a vetítésnek, amikor ez ment, vagy tehát, hogy még az akkori verzióban ez már így nagyon-nagyon-nagyon sok idő után úszott be a képbe, és hogy valahogy annyira azt éreztem a közönségem, meg azt láttam rajtuk, hogy nem tudom, hogy jó nekik ez, vagy hogy fontos nekik ez, és valahogy ennél a résznél így elkapott az az érzés, hogy nem teljesen csak magunknak csináltuk, és hogy nem egy ilyen köldöknézegetős hülyeség lett belőle, hanem tényleg lehet ezzel emberekkel kapcsolatot teremteni ezen a dolgon keresztül, amit csináltunk. Azt hiszem ez az egyik, ami miatt szeretném ezt megmutatni, a másik pedig, hogy így gondolkoztam sokat azon, hogy így mi ez az egész, vagy hogy is van, és végül is arra jutottam, hogy a szekvenciák valami olyasmi, hogy a történet az magának a katarzisnak a felépülése, ami nyilván így egy elég nagy hülyeségnek hangzik, mert hogy így működik a színház, a film, az irodalom, bármi, hogy a történet és a katarzis együtt épül. Csak mivel a szekvenciáknak nincsen történet története, vagy nyilván a mi fejünkben így kollektíven is, meg külön-külön is él valamilyen kép arról, hogy mi történik itt, de hogy ez ilyen nagyon lazán van hagyva, és borzasztóan szabadon. Azért az egyetlen, ami így minden hallgatónak akár részt vett az alkotásban, akár nem, megfogja a kezét és vezeti a történeten keresztül, az maga az a folyamat, ahogyan épül fel katarzis. És ez a részlet kiemelten fontos ebből a szempontból szerintem.
They never will! Dictators free themselves, but they enslave the people! Now let us fight to fulfill that promise! Let us fight to free the world! To do away with national barriers! To do away with greed, with hate and intolerance! Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
Neked van olyan rész esetleg, amit megmutatnál?
Én a Fekete Országot mutatnám meg, és azért, mert úgy gondolom, hogy Babicsot elég sokan ismerik, és a verse is elég ismert, és valahol az egész szekvenciákban ez egy szusszanó is a hallgatónak, meg az alatta lévő zenével is teljesen más a hangulata, mint hogyha csak elolvasná a hallgató egy könyvben, vagy akárhol találkozna vele. És valahol ez a lényege a szekvenciáknak, hogy mindennek egy új jelentést ad, és akármikor meghallgattam, mindig valahol egy icipicit mást kaptam tőle, akár egy sortól, egy fél sortól, egy hanglejtéstől. Mindig új dolgokra kaptam fel a fejemet, hogy tényleg ezt is jelentheti ez a része, meg azt is jelentheti még pluszba számomra, és így sokkal több lett az egész Fekete Ország vers is, amit egyébként is nagyon szerettem. Elég régóta nagyon szeretem.
Bocsánat, még csak annyi, hogy most eszembe jutott, hogy ahogy mindhárman elmondtuk ezt a dolgot, hogy ez tényleg egyénenként is teljesen más, hogy kiben milyen gondolatokat, meg érzéseket kelt ez a dolog, de hogy közben tényleg ennek az egésznek az alapja, meg a katarzishoz fűzhetően is ez a közösségi élmény. És szerintem ez tök jó ebben, hogy akkor ott te abban egyedül vagy, de utána meg azt érzed, hogy nem te vagy az egyetlen, aki ugyanazt élte meg például, és erről utána beszélgetni nagyon jó.
Fekete országot álmodtam én, ahol minden fekete volt. Minden fekete, de nem csak kívül, csontig, velőig, fekete, fekete. Fekete, fekete, fekete. Fekete ég és fekete tenger. Fekete fák és fekete ház. Fekete állat, fekete ember. Fekete öröm, fekete gyász. Fekete érc és fekete kő. Fekete föld és fekete fák. Fekete férfi, fekete nő. Fekete, fekete, fekete világ. Fekete, fekete, fekete. Fekete kelmes, fekete elme. Fekete arc és fekete gond. Fekete ér és fekete vér. Fekete velő és fekete csont. Fekete az anyag rejtett lelke. Fekete, fekete, fekete. Fekete, fekete, fekete. Fekete, fekete, fekete.
Volt esetleg a készítés során, amikor, tehát hogy voltak-e olyan szempontjaitok, hogy van esetleg egy olyan üzenet, amit ezzel át szeretnétek adni a hallgatóknak, vagy a befogadóitoknak, vagy esetleg, tehát egy ilyen kifejezetten megfogalmazható mondani való, amit ezzel szerettetek volna kifejezésre juttatni? Vagy ez ennyire nem megfogalmazható?
Hát én nagyon nem szeretem az ilyeneket. Azt hiszem, hogy ha jól dolgoztunk és ügyesek voltunk, és azért ebben eléggé reménykedem, akkor magáért fog beszélni a dolog, vagy elmondja ez a, nem tudom, hangos, képes, mesepos valami, amit mi mondani akarunk. Külön-külön is, együtt is, részekkel is, egészben is, és az lenne a jó, meg az lenne a fontos, hogy mondja el. Hogyha magyarázni kell, hogy hát én ezt szerettem volna ezzel, vagy hogy én szeretném azt az üzenetet átadni, vagy ilyesmi, az nem is tudom. Akkor nem végeztünk jó munkát.
Alapból cél volt szerintem, hogy ne fogjuk meg a befogadóink kezét, hanem hogy tényleg mindenféle belemagyarázás és segédvonal nélkül kíváncsiak voltunk, hogy ez milyen hatást kelt emberekben. És nagyon sokféle emberrel találkoztunk eddig, akik tényleg a majdnem gyermektől a nagyon idősig, akik meghallgatták, és egyébként azt lehet mondani, hogy nagyon hasonló élmény volt, nyilván egyéni különbségekkel, de szerintem például ezért sincs benne klasszikus értelemben vett narráció sem.
Ha visszagondoltok arra az alkalomra, amikor legutóbb hallottátok így egyben az alkotást, akkor milyen érzés volt bennetek utána? Vagy akkor mind kezdtetek el gondolkodni utána? Min gondolkodtatott el titeket, miután legutóbb így egyben végighallgattátok, milyen hangulat volt bennetek?
Nekem strapás. Én minden egyes alkalommal, amikor végighallgatom egészben a szekvenciákat, és épp ezért nem is hallgatom végig egészben nagyon sokszor. Nekem ez egy megterhelő dolog, nem rossz értelemben megterhelő, de megterhelő, mert elég sok figyelmet kíván, nagyon-nagyon sok szellemi munkát, és még azért a másfél óra sem egy rövid idő, hát ez egy nagy játékfilmnek az ideje. És nem is tudom, én úgy érzem kicsit magam, mint aki nem tudom, lefutott egy maratont, és kurva jó érzés, de közben meg így ki vagyok, és el vagyok terülve. De én, szóval nem szeretnék véletlenül se félreértető lenni, én imádom ezt az érzést, vagy, és nagyon boldog vagyok emiatt, hogy részt vettem ebben, mert én nagyon-nagyon szeretem azokat a művészeti projekteket, legyen az bármi, ami arra köt egy ilyen alkut a befogadójával, hogy figyelj, ez most nem lesz könnyű, de aztán tök jó lesz. És így összekacsintanak. És aki tényleg végig tolja, az utána így ezt érzi. Szóval, hogyha valami ennyire nagyon-nagyon leköt és megdolgoztat, akkor a vége felé már mondjuk így egy óra után, egy óra 15 perc után van egy olyan érzésem, hogy így kiszakadok a világból, és így átíródnak a világ szabályai, hogy nem az lesz a vicces, ami a mindennapokban vicces lenne, nem az a, nem tudom, lehasadok az időről, és ilyen nagyon-nagyon furcsa Igen, azt hiszem, hogy ez.
Én meg arra emlékszem kifejezetten, mikor a Művészetek Völgyében ment a vetítés, és végtelenül izgultam, és figyeltem az arcokat, hogy ki unja, ki nem érti annyira, hogy fölálljon, és otthagyja, és feladja, és ki az, aki teljesen behúzott. És azért megnyugodtam, mert volt ilyen is. Nem hazudok, tehát voltak, akik felálltak, és elmentek. És ez nyilván amiatt van, amit Virág is mondott, mert hogyha úgy érkezik oda az ember, hogy nincs egy olyan állapotban, ami akár fizikai, akár szellemi értelemben, ami biztosít egy befogadást, vagy egy befogadói képességet ehhez, akkor ez nagyon-nagyon nehéz. De egyébként minden alkalommal, amikor ha blokkokat hallgatok, ha egyben kérdések ébrednek bennem így a világ nagy dolgai felé, meg magammal kapcsolatban is, én talán ezt szeretem benne a legjobban. Mindig valami új előjön.
Ebből egyet-kettőt elárulhatsz, vagy nem szeretnél?
Hát mindig ez más. Például az apokalipszis az egyik fő motívum benne, és nagyon sok oldalról megközelíti szerintem ez a projekt ezt a kérdést. Ezeken szoktam gondolkozni, hogy mind az apokalipszis, mind a katarzis fogalma mennyi oldalról megközelíthető, és vajon mi is ez.
Tulajdonképpen az interjú vége felé közeledve egy picit most ettől elrugaszkodva. Kinek mi volt a legutóbbi olyan élménye, ami művészi élmény, ami nagy hatást gyakorolt rá? Most itt nem a szekvenciákra gondolok, akár film, akár festmény, zene. Mi volt a legutóbbi ilyen nagyon erős élmény?
Ezen gondolkozunk egy picit.
Nekem azt hiszem megvan. Most a Puskin moziban vetítették az Apokalipszis mostnak egy másik verzióját. Ahhoz képest másik, mint amit én például láttam még régebben.
A vágatlant?
Ez egy újabb vágás talán, vagy nem is tudom pontosan, hogyan volt megfogalmazva. És hát nyilván ugye végigment a fejemben ez a rész, amit már említettem. Nem tudtam egyébként film közben a nyitó jelenet maga ez a dal, meg a záró jelenet, és egyszerűen nem tudtam nem a szekvenciákra gondolni ez alatt, de egyébként ezt kétszer egymás után megnéztem, és mind képeiben, mind az ember különböző állapotai, amik ott megjelennek, meg az egész háborús közeg, az a kegyetlenség, meg az a tömény erőszak. Tehát, hogy egy ember milyen fejlődésen legyen ez fölfelé vagy lefelé tartó, miken ment keresztül abban az időszakban, tehát, hogy ez nekem végtelenül megterhelő volt, és nagyon sokat gondolkoztam rajta, és nagyon beszippantott engem az a film.
Igen, előbb mondtad, hogy kétszer is megnézted ezt a filmet. Ugye, ha ez ilyen nagyon megterhelő élmény volt, akkor miért nézted meg még egyszer aztán?
Ennek volt egy olyan oka is, hogy két különböző ember is megszerette volna nézni, és én mindkétszer megnéztem. Ők nem tudtak róla, szóval itt most kicsit lebuktam, hogyha ezt hallgatják.
De hogy nehéz volt nekik indulni, nem a második megtekintésre.
Második megtekintésre nyilván egy kicsit nehezebb volt, mert már tudtam, hogy milyen lelki hullám vasúton kell végigmenni ez alatt. Viszont a második vetítés, az első vetítés alkalmával volt olyan jelenet, amin elsírtam magam, és ott inkább a vizuális élmény volt nagyon erős hatással rám. Második alkalommal meg inkább próbáltam a kapcsolatrendszerekre figyelni, meg az embernek, főleg a fő karakter, most nem fog eszembe jutni a neve, aki kapja a megbízatást, hogy meg kell keresnie a Marlon Brando-t. Tehát, hogy ő benne mi ment végig, és ő hogy jutott el oda, hogy ő már nem akar kiszakadni ebből a közegből, mert neki gyakorlatilag ez vált az otthonává. Ez nagyon erős kijelentés, de ő már nem akart ebből. Ő már nem tudott visszatérni a normális világba a hétköznapokba, mert egyszerűen olyan szinten átalakult a, nem tudom, az agyi működése, hogy egy háború olyan szinten leépíti az embereket, hogy borzalmas. És valahogy ezt azért kellett is megnéznem még egyszer, mert nem tudom, például utána megnéztem a Jokert, és ugyanazt látom egyébként, hogy az emberek olyan szinten közönnyel fordulnak a másik felé, hogy én próbálom erre keresni a megoldást, hogy ez hogyan lehetne feloldani. És ezek mindig olyan élmények, amiből töltekezni lehet, és motivációt adnak.
Virág, neked mi volt a legutóbbi ilyen élmény?
Én kettőt is szeretnék mondani. Az egyik az Ördögkatlanon a K2 társulattól a Hamvas Béla karnevál, ami egy ilyen grandiózus vállalkozás, mert 7-8 órás az előadás, és 5 részben játsszák. És sajnos nem tudtam végig-végig nézni, mert ilyen mindenféle baráti és szervezési ügyek az Ördögkatlanon így elő-elő fordulnak, de megnéztünk belőle 5 órát. egészen csodálatos, és nem is tudom, nem kapok érte egy petákot se, de aki ezt hallja, az menjen el és nézze meg, mert egészen fantasztikus, amit ezek az emberek csinálnak a színházban. Ez volt az egyik ilyen nagyon közeli, nagyon meghatározó élmény. A másik pedig az ötödik pecsétet néztem újra a Benn moziban. Nagyon-nagyon-nagyon meglepő élmény volt, mert láttam már egyszer nagyjából ilyen 15-16 éves koromban, és így éreztem, hogy ez egy nagy film, de úgy annyira nem érdekelt, annyira nem is tudom, tehát hogy olyan volt kicsit, mint hogyha akkor, amikor még nem tudtam olvasni, láttam volna egy könyvet, és így összeraktam volna, hogy valószínűleg annak van valami értelme, amik itt vannak. És valahogy így éreztem magam ezzel a filmmel, és kerestem az alkalmat, hogy újra nézhessem, és nemrég meg tudtam nézni megint, és olyan elképesztően, nem is tudom, ilyen hatalmas energiák jöttek le a vászonról, és így vibráltak így az emberekben, és engem nagyon-nagyon megviselt, és nagyon felemelt. Szóval, hogy így, úristen, az a film így kb. Minden szempontból tökéletes, vagy szóval annyira gyönyörűen játszanak azok a színészek, akik benne vannak, hogy így, nagyon jó.
Hát nekem a nagyon meghatározó az nem olyan rég volt, hogy kimentünk Amsterdamba, és elmentem a Van Gogh Múzeumba, ahol hát 5 és fél órát töltöttünk, mire végigjártuk az egészet, mert hatalmas, 3 emelete van, azt hiszem. És nekem ez egy hatalmas extázis élmény volt, hogy élőben láthattam a festményeket, amiket annyiszor láttam már képen, meg neten mindenhol, és végre megnézhettem olyan közelről, amennyire közelről szerettem volna őket, és lefényképezgethettem őket magamnak emléknek, és ott lehettem, és teljesen átragadt az egész érzés, ahogy ott voltam, hogy ezek annyira régi képek, meg olyan sok új információt is megtudtam a múzeumból, hogy nekem ez egy csodálatos élmény volt.
Ha eddig esetleg még nem győztünk meg annyira valakit a beszélgetéssel, akkor mit mondanátok, hogy miért menjenek el mindenképpen az október 24-i budapesti bemutatójára is a szekvenciáknak?
Azért gyertek el, mert mind ott leszünk, készülünk mindenféle trükkökkel, meg meglepetésekkel, meg újdonságokkal.
Sütivel.
Szóval Katya süt sütit is.
Ha ezen múlik a sikerünk.
Nem, hát azért gyertek el, mert rohadt sokat dolgoztunk rajta, és azért dolgoztunk rajta rohadt sokat, mert így akarunk vele mondani valamit, és gondolom, nektek akarjuk mondani.
És csak erre az alkalomra készül új bukletünk, teljesen más formában, meg teljesen új grafikákkal viszonylag. Szóval csak most kaphattok ilyet?
Szerintem azt talán állíthatjuk, hogy lesz benne minimum egy olyan mondat, vagy hang, vagy dallam, ami valamiért felkelti az érdeklődést.
Van-e bármi olyan esetleg, amit úgy érzitek, hogy még elmondanátok, ami bármi, amit még hozzátennétek az eddig elhangzottakhoz?
Szerintem ezt mindenhol megtesszük, de azért itt is nekem így van erre egy ilyen érzésem, hogy így kb. Köszönjük szépen mindenkinek, aki akár így, akár úgy hozzá járult ahhoz, hogy mi ezt csinálhassuk, a rádiónak a stúdiót, a fesztiváloknak a helyszínt, meg a technikát, hogy biztosították, akik besegítettek nekünk, barátok, akár szövegfelmondással, akár azzal, hogy egyik helyről a másikra cipelték a dolgokat, mert nekünk arra volt szükségünk. Nem is mondjátok ti is, mert hogy annyi segítséget kaptunk, hogy biztos, hogy kihagyok valakit, vagy valamit.
Technikai szempontból nagyon sok ember nagyon sok mindenben hozzátett, és mindig más. Voltak állandó emberek, de volt mindig adott dologhoz értő emberke, aha, aki első szóra a segítségünkre sietett mindenféle juttatás nélkül. Nyilván nem tudtunk semmit fizetni, csak barátságunkkal és társaságunkkal. És a kedves mosolyunkkal. Szóval tényleg, ahogy Virág mondta, hogy nagyon sok embernek lehetünk hálásak azért, hogy ez most így már kiszivároghat emberek közé.
Köszönjük az RT-nek, hogy bemutathatjuk itt a dolgot.
És akkor hát invitálunk mindenkit, aki azt most hallja, hogy október 24-én látogasson el az RT-re és vegyen részt a bemutatón. Köszönöm, hogy itt voltatok. Vince Kata, Hódi Virág és Megyesi Detti voltak a vendégeim itt az Első Pesti Egyetemi Rádióban, akikkel a szekvenciák projektről beszélgettünk.
Sziasztok!
Köszönjük. Sziasztok!
Sziasztok.